Először is beszéljünk arról, hogy miért is takarékoskodunk. Már persze, ha tudunk. Ha van miből. Ha van annyi jövedelmünk, amiből félre tudunk tenni. De azért gazdálkodni a pénzünkkel, jövedelmünkkel mindenképpen szükséges. És ennek egyik része, hogy gondolnunk kell a jövőre, esetleg idős korunkra, vagy egészségügyi problémáink várható bekövetkeztére. Ennek a gondnak egy részét levette az emberek válláról a társadalombiztosítás, mert így módon a problémát társadalmasították. Ugyanis a kötelező járulékok fizetésével, amelyet bérarányosan részben a polgárok közvetlenül nettóbérükből fizettek és fizetnek most is, részben a munkaadók fizették bérarányosan. Ezekre a problémákra valamilyen megoldást nyújtottak. Vagyis a munkavállalók helyett részben hivatalból takarékoskodtak a munkáltatók is. Azt is mondhatjuk, hogy a munkások a bérük egy részét nem kapták készhez, hanem egy szolidaritási alapon működő gyűjtőmedencébe, esetleg egyenesen a költségvetésbe töltötték bele azt, és ezzel arányosan jogosultak voltak bizonyos állami, pontosabban társadalombiztosítási szolgáltatásokra, ha a helyzet úgy hozta. Napjainkra, amikor a vállalatok által befizetett járulékok szociális hozzájárulási adóvá, úgynevezett szochóvá alakultak, ez a biztosítási kapcsolat már nem igazán jelentkezik. A munkavállaló ugyan megkapja azokat a juttatásokat, amelyeket a törvény számára lehetővé tesz, amennyiben bizonyítja, hogy munkavállalóként dolgozott, és igazolja annak időtartamát. Hogy aztán a juttatás pontosan mennyi lesz, az egyszerűen a törvény paramétereitől függ, hát korábban is attól függött. Mivel sokan járulékfizetést elkerülő formákat választottak a munkaszerződéseknél, egyébként ez a világon sokfelé elterjedt gyakorlat, nem csak nálunk, minden esetre ebből az fakad, hogy a járulékfizetés arányát figyelembe vevő szabályozás szerint nem valami magas nyugdíjra számolhatnak időskorukban. Ahogy közelednek ez az időponthoz, annál inkább felismerik ezt a tényt az emberek. Manapság egyébként is elég gyakran idézi a polgárok elé a média, hogy célszerű magántakarékossággal kiegészíteni a hivatalos időskori állami juttatásokat. Az egészségügy finanszírozása is elég szerény volt eddig ahhoz, hogy az emberek a saját pénzük ráfordításával is próbáljanak meg segíteni magukon, ami végül is az egészségügyi szolgáltatásokat a magánosítás irányába ható tényezővé vált. Ennek korábban a paraszolvencia volt a formája, de a valójában nem túl igazságos paraszolvencia gyakorlat mostani megszüntetése, és az a tény, hogy közben az egészségügyi béreket rendezik, mert hát azért ez is egy fontos szempont, ezért volt korábban a paraszolvencia, hiszen maguk a betegek, a kezelt emberek érezték, úgyhogy nevetségesen alacsony az orvosok fizetése. De minden esetre ezek a változások még nem feltétlenül szüntették meg a kapacitás korlátokat. Az egészségügyi szolgáltatásoknál még mindig hosszúak a várakozási idők, és ezt a magánfinanszírozású intézményekkel, azok szolgáltatásaival lehet lerövidíteni. Ehhez azonban mozgósítható pénzeszközök kellenek. Történhet mindez egyénileg, tehát a saját magán megtakarításokból, de adott esetben úgy is, hogy az emberek magán pénztárakba, például magán egészségpénztárakba fizetnek be, vagy magán nyugdíjpénztárakat alapítanak időskorukra. Abba lépnek bele. Mindenképpen azonban megtakarításról van szó, vagyis az emberek a folyó bevételeiket félreteszik, nem fogyasztják el. Furcsa dilemmához jutott korunk. Keynes, a nagy közgazdász 1930 körül, a nagy válság alkalmával úgy látta, hogy a pénzköltés kifejezetten erény, a takarékosság meg szinte bűn, azt mondta, hogy ami korábban bűn volt, az erényé változott. Mert ha nem vásárolják meg az emberek a jelentős túlkínálatot, amit a technika fejlődés és a termelékenység emelkedése magával hozott, akkor nagy baj lesz. Ugyanis a vállalatok akkor tönkre mennek, munkanélküliség lesz, és egy lefele menő jövedelemspirál válságot idéz elő. Természetesen azt azért nem mondta a polgári közgazdász már, mint hogy kész, hogy a munkavállalóknak talán nagyobb béreket kellene fizetni a munkáltatóknak. Hogy legyen miből a dolgozó tömegeknek megvásárolni a sok reklámozott jószágot. Hát, hiszen a profitok forrása nem pusztán a termelékenység növekedése volt, hanem az is, hogy a béreket hosszú időn keresztül viszonylag alacsonyan tartották. Egyébként ezt ismerte fel Ford, akinek van az a nevezetes mondása, hogy azért fizetek többet a munkásaimnak, hogy meg tudják vásárolni az autókat, amit gyártok. Ez a mechanizmus a második világháború után ki is alakult, vagyis a bérek növekedése a GDP növekedésével, amiben tehát a profitok is benne vannak, nagyjából lépést tartott. Körülbelül 25 évig tartott viszonylag sikeresen, ez a formája a kapitalizmusnak, hogy így mondja. Napjainkra azonban, amikor a társadalomban az előregedés bekövetkezik, az élet hosszra való tervezés egyre fontosabb kérdéssé válik. Hogy ezeknek a jelenségeknek már, mint hogy a előregedés fejlett országban általános jelenségének mi az oka, ez egy külön eszmefuttatást igényelne, minden esetre szerepet játszik benne az is, hogy az erkölcsi normák jelentősen hanyatlottak a társadalomba. Így aztán maga az a tény, hogy nem vállalnak gyerekeket a termékeny korban lévők, magával hozza, hogy a társadalomban egyre nagyobb arányú az öregek aránya, amivel betegség, több betegség is jár, nagyobb nyugdíjigény jelentkezik, a befizetők száma pedig, akik bérarányosan ugye hozzájárulnák, az egyre kisebb lesz. Valamit enyhít a problémán, hogy a gyerekekre se kell annyit költeni, mert hogy nem vállalnak. Na de hát összességében mégis nagyon nagy társadalmi gond maga az előregedés. És ez felveti a különböző életszakaszokban, hogy jól kellene meghatározni a fogyasztás és a megtakarítás arányát. Célszerű és helyes, ha a polgárok már fiatalon elkezdenek időskorukról gondoskodni. Na hát ez nem túlságosan jellemző, hiszen ugyanakkor fiatal korban van a családalapítás, vagy legalábbis az önálló élet megkezdésének az ideje, ami jelentős költségekkel jár, tehát ebben arra gondolni, hogy majd mi lesz 30-40 év múlva, hát nagyon nagy elvárás a fiataloktól. De azt viszont egyre többen látják és hangsúlyozzák, hogyha az állami ellátás várhatóan csak egy minimumot biztosít majd a nyugdíjban, akkor ez különösen fontos lenne, már pedig csak annyit tud nyújtani a jelenlegi szabályozás szerint, amennyit befizettél. És ha nem akarsz sokat fizetni be, akkor ne csodálkozzál, a nyugdíjas korodban alacsony lesz a nyugdíjad. Sokat idéztük azt, hogy megtakarításra egyébként az egyszerű polgároknak más programok, más feladatok miatt is szükségük van. Például nagyértékű fogyasztási javait nem tudja havi, de akár még éves fizetéséből sem megvenni, tehát félre kell tenni egy célra. Igaz ugyan, a modern pénzügyi rendszer ezt a problémát a bankhitelek segítségével jól áthidalja. Persze annak árán, hogy a finanszírozás költségei a tényleges kereskedelmi árat jócskán megemelik, és ez a haszon persze a banké lesz. A bankszektor arra szokott hivatkozni, hogy hát a hitelekhez betétek is kellenek, a betétekre fizetett kamat meg a polgárok egy másik csoportjának, akinek van megtakarítása, a jövedelmévé válik, tőke jövedelmévé. De hát az az igazság, hogy a modern pénzügyi rendszerben ma már más a pénzteremtés technikája, nem feltétlenül csak a magán megtakarítások mértékéig tud hitelt nyújtani a bank, nem kell erre várnia, teremthet bankpénzt maga is. Számlapénzt, ugye elsősorban, mert a készpénz az még mindig a jegybanki pénz. De ha erre szüksége van, az államközponti bankja gyakorlatilag mindig megteremti a bank számára a szükséges jegybankpénzt. Hiszen nem hagyhatja, hogy a bankoknak emiatt legyen nehézségük, vagyis nem úgy van, hogy a betétek mértékéig nyújt hitelt a bank, hanem a bank egyszerre teremti meg a hitelt, és ugyanakkor jóvá is írja ezeket az összegeket az ügyfele számláin, vagyis már is megteremtette a betétet is, a forrást is a hiteléhez. Még egyszer hangsúlyozom, ha ezt fel akarja használni egy olyan cégnél, vagy olyan kifizetésre a magánszemély, amely nem a bank számláihoz tartozik, tehát nem azon belül bonyolódik, és ahhoz jegybankpénz kell, akkor azt általában, nem általában, mindig megteremti a jegybank a kereskedelmi bank számára. Vagyis gyakorlatilag nincs korlátja annak, hogy a bankok mennyi hitelt nyújtanak. És mivel az emberek nagy része előbb szeretné kielégíteni a szükségleteit, mint ahogy erre megtakarítása révén mód nyílna, ezért hiteleket vesznek fel, a bankoknak fizetendő kamattal váltva meg ezt a korábbi szükségletkielégítést. A banknak ez igen jó üzlet, hiszen, amint láttuk, nem igen kerül neki igazán forrásköltségbe, vagy nem jelentősbe a hitelnyújtás. A törlesztő részletek kényszerű megtakarításra veszik rá majd az ügyfeleket. Hát igaz, hogy addig is élvezhetik az otthonukat, autójukat, adatos fogyasztási cikkeiket, tehát komoly pozitívum is jár ezzel az áldozattal. De azért ez mégiscsak megtakarítás, méghozzá kényszer megtakarítás. Fontos azonban, hogy ez a majd megszerzendő jövedelmekre alapoz, ha tehát avval valami probléma lenne, a foglalkoztatásban változás állna be, valaki munkanélkülivé válna, vagy alacsonyabb jövedelmez jutna, és nem tudná fizetni a hitelköltségeit, akkor komoly bajba lenne. Hiszen a bankok, mivel ezt számításba veszik, lekötik jelzáloggal azt a tulajdont, amit a hitelből megvásárolunk, gyakorlatilag a lakásokról beszélek elsősorban. Ez számukra jelentős kockázat, hogy hát esetleg a ügyfél nem fizet, és hogyha ez bekövetkezik, akkor eladják a lekötött fedezetet. De ilyen esetben a hitelfelvevő esetleg még azt is elveszíthet, amit befizettünk, ha nem tudják a fedezeteket jelentő ingatlant az eljárás során megfelelő áron értékesíteni. Tehát ez a kényszer megtakarítás is hordoz bizonyos kockázatot magával. Azonban megtakarítani mindenképpen helyes napjainkban is. És általában ez egy talán kicsit a témától távolabbra vezető megjegyzésem, nem úgy kell a pénzügyekhez állni, mint holmi úri huncutsághoz. Ez egy szakma, és aki jól és becsületesen műveli, az hasznára van a társadalomnak. Hát éppen ezért a mai nap alkalmából néhány mondatba szeretnék bemutatni egy olyan bankárt, bankszakembert, aki magas erkölcsi normák szerint a közjavát végezve tevékenykedett a 19.-20. század fordulóján. Ezt az embert úgy hívták, hogy Kornfeld Zsigmond. Ő volt a magyar pénzügyi élet egyik legfontosabb hitelintézményének, a Magyar Hitelbanknak a megteremtője, sikeres bankvezér volt. Az üzleti életben és az állami pénzekben is fontos szereplő, a magyar állam egyik finanszírozója, és az európai szintre emelője a magyar pénzügyi életnek. Közreműködött a valutareform megvalósításában, és hát létrehozásában és működtetésében főleg az európai viszonylatban is jelentős magyar tőzsdének elnöke volt, és hát a működésének folyamatos segítője. Érdemes egy picit a figyelmünket erre a személyre irányítani, különösen azért, mert ahogy az életét bevezető pár mondatban mondtam, magas erkölcsi normák szerint tevékenykedett. Alapvető jellemzője volt a hűség. Hűséges volt munkahelyéhez, feleségéhez, és hát a hitéhez is, mert zsidó ember volt, meg is maradt mindig a vallásánál, identitásánál, személy szerint a felekezeténél, a budapesti hitközségben prominens szerepet vállalt, de mégis nagyon érdekes, hogy ennek a személynek a legkedvesebb olvasmánya Kempis Tamás Krisztus követése című munkája volt. Sokat olvasott Assisi Szent Ferencről, meg a pápaság történetéről is. Kedvenc írói között szerepelt az abban az időben népszerű Renan, aki sok ilyen vallási témájú könyvet is írt, különösen a Jézus élete ismert. Különösen sokat foglalkozott a zsidó filozófus Spinózával, de gyermekeinek nem tipikus zsidó neveket adott. Az egyik fia, Móricz, a későbbiekben, már 1925-ben, az ő halála után, házastársával együtt katolizált, és mélyen hívő keresztény életet éltek. Móricz felesége Gantz Ábrahámnak a lánya volt, és Gantz egy protestáns svájci ember volt. De katolizáltak, és vezetői lettek egy katolikus közösségnek, ahol éltek. És Zsigmondnak a Mária nevű lányát érdekes módon bencés obláta ruhába temették el. Az obláta ruha az azt jelenti, hogy a harmadrend, a bencés harmadrendhez tartozott. Ezek a tények arra mutatnak, hogy ez az asszimilálódni kívánó zsidó család mindezt, amit tett a magyarságot, mert erős, nagyon erős magyar érzelmi volt a Zsigmond és a családja is, és a családjának a vonzódását a kereszténységhez, a katolicizmushoz nem érdekből tette, akkor még nem voltak meg a zsidó törvények, tehát nem azért katolizált fia Móricz és felesége, mert ennek valami fajta előnyét akarták élvezni a társadalomba, hanem meggyőződésesen, hiszen nagyon-nagyon aktív tagjai voltak annak a katolikus közösségnek. Kegyóra volt a templomnak ott, ahol éltek, és így tovább. Tehát őszintén akartak magyarrá válni, és affinitásuk volt kifejezetten a katolicizmushoz is. Ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket Kornfeld kapcsán elmondhatok. Nagyon szimpatikus az is, hogy magyarnak tekintette magát, hogy említettem. Kezdetben ugye nem is tudott magyarul, de nagy gondossággal tanulta meg a magyar nyelvet, és azt a szemét, aki tanította, a barátjául fogadta. Nagyon szerette a magyar költőket, az irodalmat, Petőfit, Aranyt, kedvenc költeménye volt a szeptember végén. És a szakmájában is kiállt a magyar nyelv mellett, például a Tüzsdén csak magyarul lehetett fellépni. Elvei a következők voltak. Légy igazságos, ne ítélj meg senkit szigorúbban, mint saját magadat. De hát mivel saját magát igen szigorúan ítélte meg, így a mérce magasra volt téve. Sose szorulj senkire, mástól semmit ne várj. Hát ezeket az elveket, amelyeket ő kifejezett, élettapasztalatából szűrte le, ez valószínű, mert mindent a saját munkája eredményeként ért el. Kifejezetten nemes volt a tartása, nem voltak kivagyi, alűrjei, puritán ember volt. De azért tudott előkelő lenni fitoktatás nélkül, ha kellett, akkor díszmagyarba jelent meg. Tiszteletre méltó volt a jótékonysága. Elsősorban a hitsorsosain segített, de másokon is. És igazi közszolga volt. Az üzlethez nagyon jól értett, de azt sose tekintette öncélnak. Nem volt a saját pénzének ellensége. Ezt nekünk is követnünk kell, de nem rendelt mindent alá a pénzszerzésnek, mint hogy sokan másokat, sok ilyen életrajzi adat van, amely abban az időben meggazdagodott, adott esetben zsidó pénzembereknek a sorsát mutatja be, akik felmentek a csúcsokra, de aztán el is vesztettek mindent. Érdekes, hogy Kornfeldnek is egyszer lecsökkent a csaknem a teljes vagyona, de nem azért, mert rosszul végezte volna a dolgát, vagy befektetéseivel csődöt mondott volna, nem. Azért, mert a sógora belebukott a tőzsdézésbe, és öngyilkossá vált, és hát az ő családját, a saját, mármint a sógora családját, a saját vagyonának a feláldozásával húzta ki ebből a kalamajkából, és utána a nulláról indulva kellett újra a maga megtakarításait felhalmozni, és hát vagyonos emberi válni, bár soha nem volt a leggazdagabbak között. Ebből tehát elmondhatjuk, hogy igazán egy olyan pénzügyi ember volt, aki minden banki tevékenységével is a magyar gazdaság élet fellendítését szolgálta, és ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy emberként is példamutató magatartást tanúsított. Ezért tehát mi is, akik adott esetben keresztény emberek vagyunk, ezt tekintsük példának. Tekintsük példának, hogy a állapotbeli kötelezettségeinket, teljesítését maximálisan végrehajtsuk, emellett igyekezzünk megtakarítani, hogy adott esetben akár másokon tudjunk segíteni, de magunkon mindenképpen, és ne becsüljük le a pénzügyi ismereteket, ne tekintsük ezt egy olyan fajta tevékenységnek, hogy hát mi ilyen ügyekkel nem piszkoljuk be a kezünket, hanem szerezzünk jártasságot a pénzügyi ismeretekben, hogy jól és okosan forgatva ezeket a javakat, ne csak az evilági boldogulásunk szempontjából használjuk őket, hanem szolgáljon a tevékenységünk az örök életre vezető úthoz is segítségül, azáltal, hogy másokon is tudunk segíteni, azáltal, hogy bebizonyítjuk, hogy mindezt lehet erkölcsi, magas normák szerint tisztességesen is végezni. Köszönöm a figyelmet!